Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak az Itt és Akkor podcastben. Ma egy olyan témával foglalkozunk, amit valahogy senki sem akar magáénak tudni, egy olyan időszakot elevenítünk fel, amiért senki nem jelentkezik, hogy hát már pedig az ő utódja vagyok, vagy az ő utódjaik vagyunk. Szóval úgymond egy kicsit ilyen árván maradt időszakunk a tanácsköztársaság, és nyilván az ember érti, hogy miért, de talán majd ezután a műsor után értjük meg igazán, és ténylegesen, hogy miért is van ez. És van egy olyan magyar történész, aki nagyon mélyrehatóan foglalkozott ezzel a mintegy 3/4 évvel, fél évvel inkább. Vele szeretném, hogy átbeszéljük a tanácsköztársaság időszakát, tehát 1918-19 tájékára repülünk vissza, és ez a történész pedig nem más, mint Csunderlik Péter, aki itt is van velünk. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Én azt hiszem, hogy azzal kellene kezdenünk, hogy ugye ennek az emlékezetéről most így beszéltem, de te magad miért pont erre az árván maradt időszakra startoltál rá, úgymond? Mi motivált igazán, hogy a tanácsköztársaságot kutasd ennyire mélyre menően?
Alapvetően kezdjük azzal, hogy amikor 1918-1919-ről és erről a forradalmi időszakról beszélünk, akkor ugye nem csak a tanácsköztárságról esik szó, amelyet 1919. március 21-én kiáltották ki, hanem itt az 1918 őszén az első világháborús vereség és összeomlás következtében hatalomra kerülő Károly Mihályról és az ő nagyon rövid életű politikai berendezkedéséről, a Magyar Népköztársaságról is beszélünk, amely az első igazi demokratikus kísérlet volt a magyar történelemben, és a gyors bukása után egy ilyen radikális menekülési útvonalként váltotta fel az 1919-es proletár diktatúra, amikor úgy tűnt, hogy az ország összeomlik, és lényegében Nagy Magyarország, a történelmi Magyarország, hát így a teljes megsemmisülés horizontján is feltűnt. És ebben az esetben sokak számára tűnt úgy, hogy csak Szovjet-Oroszország segíthet az antant hatalmakkal szemben. Ami az én érdeklődésemet felkeltette, az az, hogy például Károly Mihály kormányában miképpen vallottak kudarcot, miképpen mondtak csődöt az ország, az akkori Magyarország szerintem legokosabb emberei, Jászi Oszkár, Kunfi Zsigmond és mások, akik akkor már másfél évtizede készültek a különböző radikális szellemi műhelyekben, mint a társadalomtársaság megújítani Magyarországot, reformálni Magyarországot, és mégis gyorsan csődöt mondtak, értelmiségéből lett politikusként. A tanácsköztárságban pedig nagyon izgalmas az, hogy nagyon fiatal emberek, hát ott Kun Béla maga 33 évével rangidős volt, nem beszélve Lukács Györgyről 34 évével, miképpen akarták megújítani és megváltani Magyarországot egyik napról másikra, és miképpen vallottak szintén kudarcot egy lehetetlen helyzetben.
Igen, tehát valahol ez egy történelmi helyzet volt, és én azt hiszem, hogy egy picit emlékeztet is ez minket, fiatalabb generációt már a rendszerváltásra, mert szerintem mindenki, aki most elmúlt, nem tudom én, 30 éves, annak már vagy a szülei által, vagy saját magától vannak erről emlékei, és azért ott is rákészült már egy kör arra, hogy nem majd jól leváltjuk a rendszert. Na mindegy, nem akarom feltétlenül összehasonlítani, de kétségtelenül egy ilyen történelmi lehetőség kapujában állt az ország. Csak az nagy különbség azért, hogy az első világháború után, hát egy elképesztően leharcolt országról beszélünk, ugye?
Hát teljes mértékben, lényegében a teljes politikai, gazdasági, társadalmi és egyébként egészségügyi, a spanyol láttam miatt egészségügyi összeomlásról is beszélünk, amikor ennél nehezebb helyzetben Magyarország nem volt egyébként a történelme folyamán, talán csak a tatárjárás idején, 1941-ben, amikor ugye IV. Béla is elmenekült. A politikai elitet kicsöpörte az első világháborús vereség, tehát a dualista, konzervatív, liberális politikai elitet, a Tisza rendszernek az elitjét, az elsöpörte az első világháborús vereség, részben ezért kerültek hatalomra a korábbi ellenzékiek, valamint a szociáldemokraták. A hadsereg az teljesen felbomlott, tehát az nem igaz, az az ellenforradalmi jobboldali toposz, hogy itt Károly Mihályék bomlasztották a hadsereget, mert a hadsereg már eleve felbomlott. Az tény, hogy a hadsereg újraszervezése az kudarcot vallott.
Tehát itt ugye olyan emberekről beszélünk a hadseregben, aki kétségbe esett kísérletek után az olasz frontról, az ukrán vagy Ukrajna területén lévő orosz frontról jöttek haza, illetve nyilván máshonnan is, de ami fontos, hogy gyakorlatilag a háborúból így 4 év után nagyon elegük lehetett, akik ezt túlélték. Tehát én azt hiszem, nem tudom, hogy te olvastad-e, de gyanítom, hogy igen, a Zsellérek című regényt Fekete István tollából, de de azért abban például, és a kedves hallgatóknak is ajánlom, abban annyira fantasztikusan leírja azt az író, hogy ez miként hatott a közmorálra. Tehát amikor hazajöttek ezek az emberek, azok elmesélték ezeket a dolgokat, illetve máshogy megtörve jöttek haza, és ez egy családot is nyomasztott. A család, aki annak kellett volna, hogy örüljön, hogy visszakapta a fiát vagy a férjet, az apát a családban, nem tudott annak örülni, mert egy lelkileg és sokszor fizikailag is rokkant ember állított haza. És én azt gondolom, hogyha hazatér, meg úgymond megtér több ezer ember, több tízezer ember, akkor az egész országra is hatással lesz, nem csak arra a pár ezer emberre.
Igen, Fekete Istvánnak a Zsellérek című 1939-es regénye, az egy, mondjuk így, hogy a Hortikori alapvetően mondjuk a jobb oldalról érkező, de egy népi szerző esetében viszonylag igyekszik megérteni, hogy mi volt az 1918-1919-es forradalmi esemény, tehát ellentétben sok más Hortikori szerzővel, amik csak démonizáltak, és ők a terrorokát valami sátáni gonosztevőként megfestett terrorparancsnokok vérszomjában találták meg. Itt például a Fekete István regényében ugye benne van az a szituáció, hogy itt van egy város és vidék ellentét, tehát a főváros Budapest már az első világháború alatt ilyen nagyon éhezni kezdett, 1916-tól súlyosbodott az élelmezési válság, élelmet kellett szerezni vidékről, a vidék pedig az első világháborúban hát valamennyire haszonélvezője volt a harcoknak, mert ugye az élelmiszerek ára felment. És amikor nagyon sok pénzt helyesebben a kommun pénzét ellenfogadva, tehát a kommun fehér pénzét ellenfogadva, ugye a régi koronában kékpénzben kértek gazdák, akkor tekintve, hogy a kékpénzzel való fizetés az törvénytelen volt, hogy azért küldték ki mondjuk a különítményeseket. És Fekete István regényében ez mutatja a terrort, ezzel magyarázza a terror, tehát egy igazi oka megjelenik a terrornak, nem csak valami rossz rajzfilmfigura gonoszkodik. Szóval ebből a szempontból hiteles, de hadd ajánljak még mondjuk három másik könyvet, Sinkó Ervin Optimisták című regénye, I.S. Gyula Koratavasz című regényes életrajza, és Lengyel József Preferenc Hányatott élete. Ezek bemutatják, hogy valóban milyen összeomlás történt, és hát arról, hogy a frontok már miképpen omlottak össze 1918. szeptemberében. 1918. októberében, tehát hivatalosan az osztrák-magyar monarchia még ugye hadat visel, csak Budapesten 50 ezerre tehető a katonaszökevények száma. Akik fegyveresen másállnak, igen, és akik komoly közbiztonsági problémát jelentenek, és többek között ők gyilkolják meg Tisza Istvánt 1918. október 31-én, és még hat annyit mondhatok, ugye vidéken még súlyosabb a helyzet, mert hazatérnek ugye a vidékre otthonokba a katonák, és sokszor azzal szembesülnek, hogy az otthon maradt feleségüket miképpen használtak és szexuálisan mondjuk a jegyző, aki ugye osztotta a segélyeket az adott faluban, településen. És hát ennek következtében megkezdődnek a jegyzőverések, jegyzőüldözések, brutális történetekről olvashatunk a korabeli sajtóban, egy része persze lehet, hogy rémhír, de minden esetre a korabeli Magyarországon, azt hiszem a vármegyék egyharmadában a közigazgatás teljesen felbomlott, és hát komplett vármegyék, a jegyzők egyharmada elmenekül, és akad olyan vármegye, ahonnan az összes jegyző elmenekül, tehát ahol a magyar közigazgatás eltűnik, mert egyszerűen menekülnek a dühös hazatért frontkatonák elől.
Ez azt hiszem tökéletesen mutatja, hogy milyen állapotok uralkodtak, és ugye Tisza István gyilkosságáról ott tudunk valamit abban a tekintetben, hogy az mennyire volt szervezett, vagy mennyire volt hirtelen?
A Horthy korszakban egy koncepciós per keretében, ez volt a Tisza per, az egészet Károly Mihályra és körére próbálták meg rákenni, miszerint, hogy korábbi ugye politikai ellenfele, a hiúságában megsértett Károly, aki egy párbajban alul is maradt Tiszával szemben, még 1912-13-ban, hogy ő gyilkoltatta meg Tiszát. Na most a tudások szerint Károly Mihálynak ehhez a merénylethez nem volt köze. Az akció egyébként szervezett volt a tekintetben, hogy vélhetően a különböző katonatanács tagok, tehát hogy a szökött, dezertált, forradalmárkodó katonák szerveztek egy katonatanácsot, és ők maguk szervezték meg Tisza István meggyilkolását, mert őt tették felelőssé az első világháború szenvedésekért.
Aha.
Tehát a koncepciós per szerint az egészet Károly Mihály találta ki, és Károlyi köre szervezte meg. Az információk szerint, ismereteink szerint Károlyi körének ez nem volt köze, viszont szervezett volt a tekintetben, hogy a saját munkat megszervező katonák voltak azok, akik gyilkoltak Tiszával. Aki, hozzáteszem, korábban kapott egy infót arról, súgtak neki, hogy az élete veszélyben forog, de ő ellentétben sok más konzervatív liberális politikussal, mint mondjuk Bethlen István, nem menekült el Budapestről. Ugye halála napján is azt mondta, hogy majd a szükséges óvintézkedés megteszik odafönt, tehát ő egy ilyen mélyen hívő református kálvinista volt, aki hitt abban, hogy az élete meg van előre írva, és ezért nem menekült a sorsa elől, hanem várta halált.
Na igen, az előre elrendelés. Minden esetre megtörtént a halála, és ezután felállt egy koalíciós kormány, és itt meg szeretném kérdezni tőled, hogy ugye ebben a kormányban már bevették a Magyar Szociáldemokrata Pártot, vagy MSZDP-t. És azt szeretném kérdezni, mert hogy ennek az életek következményei, hogy kihagyhatóak lettek volna-e ebből a koalíciós kormányból, már csak azért is, mert nyilvánvaló, hogy egyébként egy demokratikus kapitalista kísérlet lett volna ez a felálló kormány, de az MSZDP-nek a programjában hát nem igazán ez szerepelt.
Igen, ez egy nagyon fontos problémát jelentett. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetője, Garami Ernő nem is akarta vállalni a koalíciós kormánybeli szerepet, végül kifejezetten Károly Mihály kérésére vállalt el a kereskedelemügyi miniszteri posztot. A fő probléma az volt, hogy egyfelől a Magyarország Szociáldemokrata Párt ugye szocialista volt, szocialista programja volt, beleértve az üzemek államosítását, a nagybirtoknak a termelőszövetkezeti átalakítását. Ugyanakkor viszont már a második, már az első világháború alatt, annak második felében az következett el, hogy egyre nagyobb szerep hárult a szociáldemokratákra és a különböző szakszervezetekre. Tehát ha a magyar állam egyre kevésbé tudta saját maga megszervezni mondjuk a termelést az üzemekben, meg adott esetben a városi ellátást, így például szociáldemokratákat bízott meg közellátási feladatok ellátására, mondjuk például Erdélyi Mórt, később a tanácsköztársaságban is politikus lesz. Ez két következménye járt. Egyfelől a szociáldemokraták és a szociáldemokrata párt, ami hát egy tömegpárt a korszakban, mivel minden szakszervezeti tag párttagnak számított, így az első világháború végére, annak köszönhetően, hogy az emberek, a munkások, a segélyeket a szakszervezeteken keresztül kaphatták meg, ugye a párttól, növekszik a szakszervezetek létszáma. Ez azt jelenti, hogy a párt létszáma és súlya is növekszik. Sőt, hát annyira megnő, hogy már a konzervatív liberális politikai elit számít a szociáldemokratákra, tehát Esterházy Móricz miniszterelnök felkeres a Népszava szerkesztőségét, hogy tárgyaljon a szociáldemokratákkal. Ez 10 évvel előtte, vagy 15 évvel előtte elképzelhetetlen volt, amikor még a szocialista az büntetőjogi kategória volt.
Viszont azzal igen, együtt... Azért ezt tisztázzuk, mert szerintem, hogy mai fejjel gondolkozva nem teljesen értjük, hogy mi a probléma azzal önmagában, hogyha valaki szocialista, hogy ilyenkor mit jelentett ez.
Ugye ekkoriban a szocialistának lenni, az egy osztályharcos identitást jelentett, amely alapvetően Marxnak és Engelsnek az 1848-as kommunista kiáltványán alapult, vagyis ez egy forradalmi, ugye munkás mozgalom, amely forradalmi úton akarja megdönteni a fennálló kapitalista rendszert. Viszont a 19. század végén már megjelennek egyébként a revizionista gondolatok, mint Eduard Bernstein, aki lényegében ketté választotta a célokat, és ugyan továbbra is megmaradt egy maximális cél, tehát a forradalmi átalakítása az adott országnak, a rendszer megdöntése, de ezt Bernstein már úgy gondolta, hogy ezt parlamenti úton kell megtenni, tehát választójogot kell követelni, és ha van választójogok, akkor a munkások bejuttak a parlamentbe, és gyakorlatilag parlamenti úton lehet átalakítani az országot, tehát lényegében forradalmi változást lehet elérni forradalom nélkül. Ez volt a Bernsteini gondolat.
És ez a szociáldemokrata gondolat, tehát így kerül bele az a D betű, mondhatjuk, nem?
Igen. Igen. Igen, tehát Garami Ernő már szociáldemokrata volt, és a korabeli MSZDP már szociáldemokrata volt. De a 20. század elején, még, amikor ugye visszautaltam rá, akkor még a vörös rémről beszéltek, tehát rettegtek a szociáldemokratáktól is.
Na de most... ez jól megmagyarázza azt is, hogy Garami, hát ha már belement ebbe, akkor miért játszott kivárásra? Mert ugye ő az MSZDP elnökeként gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nem igazán akarta érvényesíteni a pártjának a végső programját, amiben azért nem igazán van például magántulajdon, tehát ő erre nem tett ekkor még kísérleteket egyáltalán.
Igen, hát azt kell látni, hogy a korabeli Magyarország, noha jelentős iparosodás történt a dualizmus évtizedei alatt, azért alapvetően egy agrárország volt. Egy-két ipari centrumot leszámítva, mint ugye Budapest, vagy ugye Temesvár, amelyet ugye ekkoriban veszít el Magyarország, meg mondjuk a borsodi iparvidék, Dorog, bányászvárosok. Tehát ezeken kívül alapvetően egy agrárországról beszélünk, vagyis nincsen az a szervezett munkásság, ami előfeltétele lett volna ahhoz, hogy itt valóban egy munkásállamot építsenek, egy szocialista munkásállamot. És ezért Garami Ernő úgy gondolta, hogy az ország még nem állna készen egy igazi szociáldemokrata hatalom átvételre, sőt, teljesen a párt se állna egyébként készen Garami Ernő szerint ez meggyőződése volt, ezért nem akarta beléptetni a pártot, hanem úgy gondolta, hogy külső támogatója lehetne a Károlyi kormánynak, de Károly ragaszkodott ahhoz, hogy itt, ha csak egyetlen egy miniszteri poszt elvállásával, de a szociáldemokraták mindenképpen lépjenek be a kormányba, ez az ahhoz vezetett, hogy a szociáldemokraták nem tudták a maguk szocialista programját képviselni. Ami miatt a munkások pedig csalódtak, hiszen látszólag ugye kormányba kerültek a szociáldemokraták, de nem szociáldemokrata, nem szocialista kormányzás folyt.
Igen, ráadásul csalódott emberekből nem volt hiány, hiszen amint felállt ez a koalíciós kormány, ugye jöttek a kastélyfosztogatók, egészen vadregényes nevük van, és persze a földfoglalók. Szóval belső ellenállókkal kellett megküzdenie az országnak. Na most korábban említetted ezt, hogy jegyzők menekültek el, több vármegyében konkrétan nem volt közigazgatás. Gondolom ennek is köze van ehhez a kastélyfosztogatás, földfoglalás dologhoz, akármilyen vadregényesen, sőt vadnyugatosan hangzik.
Ez egy karnevál időszak volt 1918 novemberében, tehát a karnevál a Bachtyini értelmében, amikor ugye fejtetejére elgyadott közösség, itt valóban kastélyfosztogatások történnek, gyújtogatások, önkényes földfoglalások, és hát ennek következtében pedig a kormány, tehát a Károlyi Mihály vezette forradalmi kormány, ugye próbál rendet teremteni. Na most az a Károlyi korszak emlékezetéből teljesen kiesett a Horthy korszakban, hogy itt nagyon keményen fölléptek a különböző lázadók ellen, tehát ha egybevetjük az 1919-es vörös terrort, a későbbi fehér terrort, és azt, hogy hány áldozata volt a Károlyi kormány rendteremtéseinek, akkor hát egészen meglepő módon a legtöbben a Károlyi rendszerében, a Károlyi kormány alatt haltak meg erőszakosan, amikor például Barta Albert, a későbbi hadügyminiszter, tehát a Károlyi kormány egy második hadügyminisztere, a facsádi tüntetőkkel szemben, ez Arad mellett van, egy bombát vetett be, repülőgépre dobtak rá egy bombát, és csak ott meghaltak 104-en. Még hosszasan lehetne sorolni, hogy milyen keményen verték le ezt a lázadást, hogy valahogy rendet tartsanak az országban, és ez teljesen kihullott a Károlyi korszak emlékezetéből, mert 1918-1919 emlékezetét úgy osztotta ketté a Horthy-kori, mondjuk így emlékezett politika, Horthy-kori véleményformálók, hogy a Károlyi korszak az a puha, tehetetlen, báb, mondanám, hogy vezetése, de ugye a negatív toposz szerint ugye nem vezetett semmit csak Károly, hanem csak esett szét minden, de puhaság és gyengeség jellemezte az akkori berendezkedést, ezzel szemben pedig a tanácsköztársaság nagyon brutális, véres, elnyomó rendszer volt. Na most az az igazság, hogy a Károlyék nagyon keményen felléptek. A belső ellenállással szemben is, és hát történtek is életek egyébként, hogy mondom, hadsereg szervezésre is, csak hát a legtöbben nem akartak háborúzni 4,5 év után.
Ilyenkor egyébként hogy nézett ki a kormányzás? Mert van itt megint miniszterelnökünk és köztársasági elnökünk, és ha jól tudom, akkor nem teljesen a mai szerepfelosztást kell elképzelni.
Ugye Károlyi Mihály vezette a kormányt, aki ugye alapvetően a külügyi posztot is vitte, majd 1919 ugye januárjától ő átveszi a köztársasági elnöki posztot, amikor a Magyar Népköztársaság keretében ugye változik az országnak a berendezkedése. Ez annyit akar, hogy a korábbi parlament helyett létrejön a Magyar Nemzeti Tanács, ami ellátja a parlament szerepét, és aztán létrejön a köztársasági elnök, ki pozíció, amit Károly vesz át, és helyette Berinkei Dénes követi őt 1919. januárjában. Na most abban a Berinkei kormányban már megnövekszik a szociáldemokrataknak a száma, tehát lényegében azt látjuk, hogy 1918. november elejétől egészen 1919. ugye, márciusáig egyre csak növekszik a szociáldemokrataknak a súlya, mint legerősebb párt. Ugyanakkor a kormányzati súlyuk növekszik, viszont mondjuk Budapesten csökken a szerepük, mert ekkoriban már ugye megalakul a Kommunisták Magyarországi Pártja 1918. november 24-én megalapítja a Szovjet-Oroszországból hazatért Kun Béla és más kommunistává lett egykori hadifoglyok, és nagyon intenzív pártszervezésbe és kampányba kezdenek, és az ő fő célpontjuk egyébként a szociáldemokrata párt a kormányban, amelyet munkásárlóként azonosítanak.
Meggondolom, az ő szavazóik is fő célpontjuk voltak egy bizonyos tekintetben. Azt meg akartam kérdezni, hogy arról tudunk, ha jól tudom, hogy Oroszországból érkezett pénz, hogy akkor szervezzétek ezt a kommunista pártot, de ez önmagában nem biztos, hogy elég lett volna, hiszen ahogy te is mondtad, már a szocialista is egy szitokszónak számított az azt megelőző évtizedekben. Azt gyanítom, hogy ez a kiábrándultság illetve ez a munkanélküliség káosz közeli állapot, az ország teljesen nullán volt. Nyilvánvalóan a szélsőséges eszméket, de fogalmazhatunk úgy is, hogy a radikálisabb újító eszméket felemelte. Minden esetre, ami tény, hogy a kommunista párt népszerűsége az igen komoly emelkedésnek indult. Persze értjük, hogy a nulláról könnyű emelkedni, de az biztos, hogy nem a semmiből jött utána a hatalomátvétel.
Nagyon leegyszerűsítik az 1917 és 1919 között történteket, amikor például mondjuk Lenint is német ügynökként állítják be, akit a németek finanszíroztak, és ezért vette át a hatalmat. Tehát valóban Lenint kapott egyébként támogatást a németektől, ugye ez egy ilyen diverzáns felforgató akció volt a német császárság részéről, ami hát túlságosan jól sikerült.
Finoman fogalmazva, igen.
De azért nem csak Lenin támogatták a németek, tehát többféle baloldali politikust, éppenséggel Leninnek a fő riválisát, Martovot is támogatták. És itt jön be az a szempont, hogy nem mindegy, hogy kit támogatnak, ugye pénzzel. Tehát Lenin egy nagyon jó képességű politikus volt, aki tudta, hogy hogyan kell pártot szervezni, tudja, hogyan kell megragadni hatalmat, tudott kiválóan kommunikálni. Hasonlóképpen a Kumbéla valóban kapott ugye pénzt, rubeleket az itteni magyarországi pártszervezésre, ezt a Vöröskereszten keresztül jutották el, tényleg ilyen kémregényekbe illő az egész történet, mint Kumbéla visszatérése Magyarországra, különböző álidentitásával, egyébként dr. Sebessy Emil néven kapott egy ezredoros igazolványt.
Jól tudom, hogy egyszer még ténylegesen orvosként is működnie kellett szegénynek.
Ez a Münich Ferenc által elmesélt történet szerint ezt következett be, hogy amikor szállást kaptak valahol, akkor nagyon megörült a szállásadó, hogy na, micsoda szerencse, hogy éppen egy doktor száll meg náluk, mert hogy beteg a kisfia. Na most szerencsére nem vakbelet kellett műtenie Kumbélának, amennyiben igaz a történet, hanem valami kisebb kezelést kellett adnia a szállásadó fiának. Az egészről a Kémek, mint Picimi Csevicsész, de Necroid film, mint eszembe, ahol szintén előáll ez a szituáció, csak ott éppen ugye műteni kell a CIA nököknek Afganisztánban.
Viszont ott tartunk, hogy Kumbéla megérkezett, elkezdi például orosz pénzen szervezni a pártját, és ennek a pártnak a népszerűsége, gondolom főleg a csalódott szakszervezetek, az MSZDP-ben csalódott munkásréteg között ugrásszerűen nő. Tehát azért nem egy kis párt, inkább úgy mondom, hogy nem egy pár száz fős szerveződés volt már a kommunista párt 1919 tavaszán.
Igen, Kumbélát a utólagos emlékezet, pláne ugye a Horthy-kori ellenforradalmi emlékezet nagyon negatívan írta le, egy negatív, ellenszenves, tehetségtelen, undorító figuraként szerepel a különböző ellenforradalmi kiadványokban, pamfletekben. Na most megint felmerül a kérdés, ha Kumbéla tényleg annyira tehetségtelen, ellenszenves, undorító figura lett volna, akkor miképpen tudott 4,5 hónap alatt ugye előbb a semmiből pártot szervezni, aztán átvenni a hatalmat Magyarországon. És itt erre nem válasz az, hogy azért, mert támogatták a Leninék őt jelentős mennyiségű pénzzel, hanem arról van szó, hogy olyan ember kapta ezt a pénzt, aki nagyon tehetséges politikus volt, aki ösztönösen érezte a politikai kommunikációt, és aki tudta, hogy mivel kell megszólítani a munkásokat, egyfelől, tehát az ipari munkásokat, másfelől pedig a frontról hazatérti a veteránokat, főleg a rokkantokat. A rokkantak voltak a legradikálisabb támogatói a kommunistáknak 1918-1919 fordulóján, és itt Kumbéla nagyon ügyesen felismerte a lehetőséget, hogy valóban a szociáldemokrata párt korábbi támogatóit miképpen tudja maga felé átcsatornázni, pusztán azzal, hogy rámutat arra, hogy a szociáldemokrata párt az munkásáruló szerepet visz, ugye a kommunista retorika szerint prostituálódtak a szociáldemokrata politikusok, mert nem szocialista kormányzást folytatnak, nem a szocialista pártprogramot valósítják meg, hanem például 1918 novemberében a szociáldemokrata párt politikusa, Kunfi Zsigmond, kiáll a magyar közvéleményben, és a Népszavában hirdeti meg, hogy akkor az osztályharcot függesszük fel 5 hétre, amíg ugye rendeződnek a dolgok, vagy ugye fontos lesz az, hogy a termelés újrainduljon, és hát éppességgel mondjuk a pesti hírlapban, ilyen nagyon komoly, ez egy amúgy konzervatív liberális lap volt, csak átelt persze a Károlyi kormányhoz, ilyen olyan munkásellenes üzenetek jelentek meg, hogy azért van gazdasági nehézség az országban, mert hogy a munkások nem akarnak dolgozni, mert hogy lusták.
Ajaj.
Amit Kumbéla persze automatikusan kihasznált, és úgy felhergelte a munkásokat, a munkanélkülieket, hogy megrohamozták a pesti hírlap szerkesztőségét, és szétverték. És itt jön be az például, hogy milyen üzetei voltak Kumbélának. Hát például az, hogy minden frontkatonának ugye egy meghatározott mennyiségű fájdalomdíjat kell fizetni a kormánynak. Tehát aki fronton járt, az kapjon ugye bizonyos mennyiségű koronát. És ez nem volt nagy összeg, nem volt kevés, hanem épp annyi, amit el tudtak képzelni a frontkatonák.
Először is, mielőtt belemegyünk például a Népszínház utcai tüntetésbe és a konkrét hatalom átvételbe, szerintem fontos azt leszögezni, hogy azért ebben az időszakban az egész világon több helyen is volt kísérlet kommunista hatalom átvételre, tehát ugye ez az eszme ilyenkor kezdett el először elterjedni, és ilyenkor jöttek az első forradalmak, és nagyon sok helyen ez vagy rövid életű volt, mint egyébként Magyarországon is, vagy el se jutott odáig, hogy puccsot kísérelt meg, vagy hatalomátvételt. Minden esetre azért ez itt beleillett egy történelmi helyzetnek az egész világot átfogó irányultságába, ezt mondhatjuk, nem?
Teljes mértékben. Tehát egy szocialista szimpátiával nem vállalható magyar politikus, Aponyi Albert írta Károly Mihálynak az egyik levelében, hogy ami most Magyarországon történik, tehát 1918 végén, 1919 elején, az egy nagy baloldali világprocesszusnak a része, és Magyarország csak egy kis szintere ennek a nagy forradalmi átalakulásnak, ami történik a világban. Mert miről volt szó? 1918 végére széles körben lett elfogadott az, hogy ahogyan korábban haladt az emberiség, legalábbis az európai politikai fejlődés, azon a liberális, kapitalista, individualista úton, az úgy tovább nem mehet, mert lám mi lett a következménye, az első világháború. Ezért, ahogy a 19. század a liberalizmusé, a kapitalizmusé, az individualizmusé a versenyé volt, jelenképp hogy a verseny, a fegyverkezési verseny is, hogy hol vezetett, ehelyett új alapokra kell helyezni a 20. századot, tehát liberális helyett és kapitalista helyett ugye szocialista, a demokráciák helyett elfogadható a diktatúra, amennyiben az ugye jólétet terem, és mondjuk a verseny helyett pedig jöjjön ugye a szolidaritás. Alapvetően egy ilyen szocialista, kollektivista, utópista, mondanám, hogy korszellem, inkább korhangulat kerítette hatalmába nem csak a baloldali politikusokat, értelmiségieket, hanem széles körben vált elfogadottá ez a nézet, és ez mindez párosult persze az első világháborúban vesztes hatalmakat sújtó, ott végig söprő forradalmi hullámmal, itt ugye Németország a legfontosabb, ahol 1918 ugye novemberében, részben egy felülírvó forradalom keretében, részben egy valódi népmozgalomról beszélünk, a szociáldemokraták kerülnek hatalomra. És egyébként ugyanazzal a problémával találkoznak ott, mint itt Magyarországon a Károlyi kormány, és a Károlyi kormányban, meg a Berénykei kormányban lévő szociáldemokraták, hogy van egy nagyon erős kommunista párt, amelyel viszont Németországban 1919. januárjában leszámolnak, tehát ekkor veretik agyon, gyilkolják meg ugye Rosa Luxemburgot és Karl Liebknechtet, és amely mintát adott volna a magyarországi szociáldemokratáknak a leszámolásra.
Na igen. Beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt a Népszínház utcában, mert ez egy fontos lépés volt afelé, hogy körülbelül egy hónappal később jöjjön a hatalomátvétel, a puccs. Vagy egyetlen ezzel egyetértesz a Népszínház utcai tüntetés, és az akörül történtek, hogy is mondjam, csak elősegítették, ezt az első jel volt, mondjuk úgy.
Ugye a Népszínház utcában a kommunisták szerveztek egy tüntetést 1919. február 20-án, amelynek egy nagyon súlyos összetűzés lett a következménye. Ez illeszkedett az egész kommunista kampányba, hogy a szociáldemokraták a munkásjárulók, és a szociáldemokrata párt napilap a Népszava ellen hergelték a tüntetőket. Az ott jelenlévő rendőrök, fegyveresek viszont összetűztek a felhergelt tüntetőkkel, és ennek eredményeképpen többen holtan maradtak. Ezt az akciót használta ki, ahogy az akkor már ugye a Berénykei kormány, és inkább ugye a szociáldemokraták a kormányban, hogy leszámoljanak a kommunistákkal, letartóztatták a kommunisták magyarországi pártjának vezetőségét, ugye kivéve Szamari Tibort, aki ugye elszökött, megszökött, és hát sokáig ugye bújdosott Budapesten ugye illegalitásban. Na most nem is az összetűzés, nem is a lecsapás volt az oka, hanem azt, hogy ezt miképpen tudták kihasználni a kommunisták, igénybe véve a bulvár sajtónak a támogatását. És az történt, hogy amikor a toloncházba szállították a kommunistákat, akkor a toloncházba bejutott az Est nevű, nagyon népszerű bulvárlapnak, ez a legolvasottabb és legnépszerűbb, és egyébként legjobb ugye, bulvárlap volt a korszakban, a Star Reportere, Tarján Vilmos, aki nem kommunista szimpatizáns volt, hanem egyszerűen csak kereste a szenzációs sztorit, és készített egy interjút Kumbélával. Ez lett a később, ugye még ugye este megjelenő, akkor a délután megjelenő, ugye Félholtra verték Kumbélát című híres és hírelt riport, amelyben Tarján Vilmos megkérdezi Kumbélát, akit hát éppen akkoriban próbálnak újra összerakni. Ha megnézik Kumbéla fotóit, akkor a tanácsköztársaság első hetében még gyakorlatilag kopasz, nagyon rövid haja van. Ez annak köszönhető, hogy az összeverése nyomán, hát ugye őt kezelték és leborotválták haját. Na most megkérdezi Kun Bélát Tarján Vilmos nevű sztárriporter, hogy kik tették ezt önnel, mire Kun Béla válasza az, hogy ugye nem fontos, félrevezetett emberek. Aha. Ami megint mutatja Kun Béla ösztönös kommunikációs képességeit. Ezzel lényegében ő egy ilyen munkás Krisztussá vált a korabeli ugye, baloldali szocialista szimpatizáns nyilvánosságban, mert ő azt látták a munkások, és azt olvashatták sokan a legnépszerűbb ugye, bulvárlapban, amit elképesztő példányszámban adtak el, hogy a szociáldemokraták a kormányon nem folytatnak szocialista politizálást, bezzeg az igazi, a munkás érdekeket képviselő kommunistákat ugye, megverik, sőt, hát ugye Kun Bélát majdnem félholtra verik. És így úgy tűnt, hogy Kun Béla a hiteles vezetője a munkásoknak, és ennek köszönhető az, hogy amikor majd 1919, ugye március 21-ére a Vígszerzék átadása következtében történik egy nagy kormányválság, akkor noha Károly Mihály egy köztársasági elnökként egy tisztán szociáldemokrata kormányt szeretett volna kinevezni, a szociáldemokraták már félnek attól, hogy egyedül átvegyék a hatalmat, mert attól tartanak, hogy ebben az esetben a kommunisták ugye egy újabb forradalmat robbantanak ki ellenük, úgy, hogy egyébként Kun Béla és a pártvezetőség börtönben van. De a kommunisták ennek ellenére, például ugye Szamari Tibor, aki szabadlábon van, és mások, ugye megszervezik a pártot, szervezik a pártot, és egy erőszakos hatalomátvételtől tartanak. Ezért következik be az, hogy a szociáldemokrata politikusok ugye a börtönben keresik föl Kun Bélát, aki a börtönben diktálja a szociáldemokratáknak a pártegyesülés feltételeit, mert egyszerűen akkora félelem attól, hogy itt egy újabb kommunista forradalom zajlik, és ebben egy kommunista forradalom zajlik majd egy szociáldemokrata kormánnyal szemben. Hozzáteszem, nem csak ez a félelem játszott szerepet a szociáldemokraták kiegyezésében, hogy akkor kikiáltsák a proletár diktatúrát, hanem az is, hogy ekkoriban már kiírták a választásokat. Tehát áprilisban már választásokat terveztek az országban, és a szociáldemokraták, akiknek a szerepe 1918. novemberétől folyamatosan nőtt a kormányban, attól tartanak, hogy egy országos választás esetén, és ekkoriban már mondjuk Bethlen István megszervezte maga pártját, megalakult a kisgazdapárt is, tehát több párt is megalakult, veszítenek a súlyukból, hiszen azért mégiscsak ugye az ipari központokban erősek a szociáldemokraták. Úgyhogy részben a félelem magyarázta ezt, részben az, hogy a proletár diktatúra kikiáltásával biztosan megtartották a hatalmat, amit korábban megszereztek.
És hogy történt maga ez a hatalomátvétel? Mert itt megint van egy picit kémfilmekbe illő sztori, ugye Kéri nevét érdemes bedobni, aki konkrétan elárulta a Károlyi kormány, talán mondhatjuk így.
Hát Károly Mihályt ugye elárulta, ugye már a Berénkai kormány ekkoriban már lemondott, éppen egy új kormány kinevezése került a horizontra, amikor Károly Mihálynak a titkára Kéri Pál hamisított Károly nevében ugye egy és ebben írt egy lemondó nyilatkozatot, amit Károly Mihály nem volt hajlandó aláírni a források döntő többsége szerint, és ekkor Kéri Pál aláhamisította a lemondó nyilatkozatra Károly Mihály aláírását. És az történt, hogy mire Károly Mihály ugye föleszmélt, gyakorlatilag már kiirdették az ő lemondó proklamációját. A szociáldemokraták egyesültek a kommunista párttal, létrejött az egységes munkáspárt, a Magyarországi Szocialista Párt, és kiirdették a proletár diktatúra kikiáltását. Egyfelől ez egy ilyen puccszerű hatalomátvétel volt, de olyan puccszerű hatalomátvétel, amit egy forradalmi helyzet idézett elő, vagyis hogy a kommunistáknak valóban hatalmas népszerűségük volt már ugye Budapesten, és valóban tartottak az ő hatalom átvételüktől. Másfelől még azt is tegyük hozzá, hogy a proletár diktatúra az első három hetében kifejezetten népszerű volt, tehát még a polgárok is széles körben gondolták úgy, hogy itt csak a tanácsköztársaság az, amely megszervezheti szovjet támogatással azt a nemzeti ellenállást, amelyet ugye az váltott ki, hogy megérkezett a Vígszerzék, amelyet Károlyék félreértettek, mert nem volt egyértelmű a kommunikációja a Vígszerzéknek, hogy ez a leendő magyar határokat jelölje, és Károlyék azt hitték, hogy igen, vagyis hogy valóban Debrecen hódmezővásárhely vonalon fog majd húzódni itt a magyar-román határ. És ebben a helyzetben ugye ellenállást szerveztek volna, és úgy tűnt, hogy itt ugye ezt a kommunisták tudják a legjobban megszervezni, hiszen nekik vannak kapcsolatok Szovjet-Oroszországban. Ebből adódik, hogy a leendő Horthy-kori katonai elit, hosszasan lehetne sorolni a leendő Horthy-kori vezetőket, tehát itt a Wertheriktől kezdve Jáni Gusztávon át és a többit, még Sztójai Dömét is, ők támogatták a tanácsköztárságot, és a Vörös Hadsereg szervezésében és vezetésében vállaltak szerepet.
Ez azért elég kemény információ egyébként. Na most, mik voltak a tanácsköztársaságnak az intézkedései, mert itt több olyan, hogy is mondjam, mézes madzag is van, amit szerintem érdemes felemlegetni, talán a fagyi gépek meg a fagyi osztás az egyik legemblematikusabb, de azért itt, ha jól sejtem, a tanácsköztársaság megpróbált az elején kedvezni a népnek, és azt megmutatni, hogy itt jó világ vár rátok, gyerekek, úgyhogy tessék minket támogatni.
Igen, ezt Köszler Artúr, ugye a később Artúr Köszlerként elhíresült antikommunista regényíró írta a visszaemlékezésében, hogy életében nem evett annyi fagyit, mint a proletár diktatúra idején, ugyanis ilyen komplet fagyi gyárakat helyeztek üzembe, és hát ez egyike volt a sok propaganda akciónak, hogy itt lehetett fagylaltozni. Na most nem csak ugye fagyit osztottak, hanem ugye a propaganda akció közé tartozott például az a radikális emancipációs intézkedés, amely például azzal járt, hogy a korábban zárt főúri kerteket, magánbirtokokat ugye megnyitották a köznek. Tehát például a Margit szigetre előtte belépő díjat kellett szedni. Ezt a tanácsköztársaság 1909. május 1-jével nagy ünnepség keretében átadta a népnek. Ugye minden a miénk felirat hirdette azt, hogy itt most a proletárok birtokba vették a korábban tőlük elzárt Margit szigetet, ahol például a lekvárevő versenyt szerveztek a proli gyerekeknek, a kis proletár gyerekeknek. Erről persze a Vörös Riport filmek propagandisztikusan tudósított, ma is láthatóak ezek a híradó felvételek. Ezek egyfelől propaganda anyagok voltak, másfelől viszont a szegény, korábban a városparamén élő gyerekek szemében a csillogás és az öröm, az viszont ugye őszinte. Nagyon sokan tényleg életükben először érezhették azt, hogy őket embernek tekintik, vagyis ugye a városparamén élő, Pozban, Nyoborban élő ugye munkások érezhették ezt, akiknek például ugye az országos Széchenyi fürdőt is, ugye a Széchenyi fürdőt is megnyitották, más fürdőkkel együtt, ahol szervezett csoportokban vitték el ugye az óvodásokat és kisiskolásokat ugye fürödni, ahol megvizsgálták őket a különböző doktorok, tegyük hozzá az orvosok között, hogy nagyon sok radikális volt, tehát baloldali radikális, akik ugye nem csak egy adott testet akartak meggyógyítani, ezzel nem az egész országot is. 20. század elején ez a baloldali radikális orvos és mérnöknek az alakja, az elég elterjedt volt. Kezelték őket. De hogy például ekkoriban hozzák létre tanácsköztársaság idén a svábhegyi ugye gyerek klinika elődjét, mert ugye a főúri kastélyukat elveszik, elkobozzák. Ugye mit akarnak ebbe csinálni? Hát részben gyerekklinikákat, de úgy távlatilag hát abban gondolkodnak, hogy ugye gyerekotthonok lesznek ebből az elvett főúri kastélyukból.
És hát, miképpen, bocsi, csak tegyük hozzá, hogy árva aztán volt bőven.
Hát ugye rengeteg ugye árva volt. Hozzáteszem, hogy itt olyan szimbolikus intézkedések is voltak, hogy a törvénytelen gyerek elnevezést azt eltörölték, mondván, hogy ilyen minden élet törvényes. Nagyon sok ilyen progresszívnek tekintető intézkedést is hoztak, tehát például akkoriban vezették be a nemi felvilágosítást a középiskolában. Ezt kötelezővé tették, ami nagyon fontos probléma volt, hiszen a korban hát a nemi betegségek sújtottak mindenkit, a szifilisz és más betegségek nagyon súlyos problémát jelentettek, nem beszélve arról, hogy milyen problémát okozott az, hogy a születésszabályozásnak a gondolata se létezett széles körben, vagy a tudatos szexuális magatartási, úgyhogy bevezették a nemi felvilágosítást. Viszont ezt ugye a kötelező hittan helyett vezették be, ami ugye nem csak szimbolikus, a tanácsköztársaság egy ateista rendszer volt, ahol például az egyházi iskolákat is megszüntették, és a korábbi szerzetes oktatókat ugye átvették állami alkalmazásba, és le kellett vetni a reverendáikat, aki pedig nem akart ezt megtenni, ugye a nem dolgozó szerzetes rendeket, hiszen voltak ilyen elmélkedő szerzetesek is, őket például kivezényelték a fővárosi lóversenypályára, amit beszántottak, és a zöldségeket akartak termeszteni. Ez is egy nagy akciója volt a tanácsköztársaságnak, hogy akkor a lóversenypályát, ahol korábban az úrielit muratta idejét, azt ugye bevetik, és a zöldséget termelnek, és ezzel segítenek az élelmezési problémákon, és oda kivezényelték az emlékedő szerzeteseket, hogy dolgozzanak. Ezt is megörökített a Vörös Riport film.
Na most kemény itt egyébként. Itt azért most már felsoroltál jó pár intézkedést, és szerintem azért mondhatjuk azt, hogy sőt, talán még majd beszéljünk a női választójog kérdéséről. Tehát, hogy volt egy pár mai értelemben véve progresszív, haladó dolog itt. Tehát nem csupán csak mézes madzag és ámítás és kegyelet és cirkuszt a népnek, hanem azért itt voltak konkrét, pozitív előrelépések, akár magyar történelmi szinten is, ami persze beleillett a világ akkori trendjeibe, sőt, igazából akár korábbi trendjeibe, tehát még le is voltunk maradva egy-két dologban, de ezt mindenképpen meg kell említeni, és aztán majd persze áttérhetünk azokra is, amik nem jól sültek el, de azért nem túlzás ezt mondani, nem? Vagy én nagyon most a mai erkölcsöt próbálom visszavetíteni arra az időszakra, mit gondolsz?
Ha arra gondolunk, hogy például az egyébként eléggé jobboldali Kosztolányi Dezső végül miképpen jut egy humanista, empatikus álláspontra az Édes Anna című művében, amelyben egyébként próbálja megérteni a vörös terrort is, tehát ott Édes Anna tettét, hogy leszúrja vizéket, azt valahogy a vörös terror szimbólumának is tekintetjük. Ott Kosztolányi Dezső teljesen azonosítja magát, és ebben Kosztolányi megszólal a Movistar doktor alakjában, ugye a regényben, kiszól a regényből, és hát arról beszél, hogy hát micsoda elnyomásban éltek ezek az emberek, miképpen zsákmányolták ki őket. Például ugye ott van Édes Anna, a cseléd lány, akit ugye nem csak a munkában zsákmányolnak ki, hanem szexuálisan is kizsákmányolnak, és egyébként minden rossznak elmondják őt, amikor az álhírek kezdenek terjedni róla. Na most itt valóban az történt, hogy azok, akik nagyon az alján voltak a társadalomnak, nekik nagyon komoly előrelépést jelentett ez. Például egy nagyon szimbolikus, nem szimbolikus, hát egy nagyon fontos intézkedés volt, hogy valahogy megoldják a lakás problémát, a lakáshiányt. És a nagy létszámú ugye, munkáscsaládokat ugye beköltöztették polgárlakásokba, ugyanis a korabbi polgárlakások, ezek ilyen 6-7-8 szobások voltak, ahol egy család lakott. És volt olyan szoba, ugye a szalon, amelyet nem is használtak, csak egy reprezentatív célokra. Most ehhez képest viszont a budapesti munkásság nagy része pedig ilyen bérkaszárnyákban nyomorgott. Hát volt olyan, aki csak nem is egy lakásbérelt, nem is egy szobát bérelt, hanem hogy egy ágyat tudott csak bérelni, és azt is ugye felesben. Tehát, hogy a műszakonként váltották egymást a bérlők, az ágyra járók. Nagyon súlyos problémák voltak, megérhetési problémák, és ezt például úgy próbálták kezelni, hogy munkáscsaládokat beköltöztettek ugye a polgárcsaládok mellé. Na most ennek viszont az lett a következménye, hogy nagyon-nagyon komoly ugye, konfliktusok származtak ebből, és sokszor például a maguk a munkások kérték, a munkáscsaládok, a proletárcsaládok kérték az, hogy hadd mehessenek vissza a régi rosszabb helyükre, mert hogy ugye egy ilyen érzelmi terrornak voltak kitéve a polgárlakásokban, ahol beköltöztették őket, mert korábbi lakók hát nem szívesen fogadták őket. Aztán persze voltak olyan munkások, akik nem azt kérelmezték, hogy hadd költözzenek vissza, hanem hogyha volt egy vörös katona ismerősük, vagy egy vörös őr, vagyis ugye rendőr ismerősük, akkor szóltak nekik, és akkor segítséget hoztak. Tehát nem lehet ugye nagyon egyszerűen ezt elmesélni ezt a történetet, csak ilyen egyrészt más résztekben, mert alapvetően erről szólt ez az időszak.
Ugye akkor a nők helyzetére annyiban térjünk már ki, hogy itt a választások ugye közeledtek, és ezeket a választásokat a tanácsköztársaság is meg akarta tartani annak ellenére, hogy előtte egy puccsal hatalom átvétel következett be, és példának okáért ezeken a választásokon elviekben már a nők is bizonyos feltételekhez kötve szavazhattak. Szóval ez is úgymond egy előrelépés, még akkor is, hogyha jól tudom, rengeteg nő végül nem ment el szavazni, és nem élt a szavazójogával.
Igen, ugye áprilisban tartották a tanácsválasztásokat. Itt a minden 18 éven aluli férfi és nő szavazhatott, kivéve, ez egy fontos korlátozás volt, ugye az, akinek alkalmazottja ugye van, vagyis ugye aki kizsákmányol, aki ugye a munkanélkül jut jövedelemhez. Mert hogy a tanácsköztársaságot a dolgozók államaként írták le, így aki másokat dolgozhatott, az nem szavazhatott. Valamit nem szavazhattak ugye a klerikusok, tehát az egyháziak, a bűnözők, meg ugye a szellemi fogyatékkal élők. De minden ilyen korlátozás ellenére a tanácsköztársaság idén szavazhattak legtöbben az addigi magyar történelemben, ugyanis nagyon magas cenzusos választójog volt a régi Tisza rendszerben, dualizmus korén Magyarországon, és ahhoz képest ugye többen szavazhattak. Korábban csak ennek bizonyos vagyona volt, jövedelme volt, ugye végzettsége volt, most ezt kiterjesztették, cserébe más megkötéseket hoztak. Ugyanakkor viszont azért ezek a tanácsválasztások, ezek nem igazi választások voltak, eleve kaptak a szavazók egy listát arra, hogy miből állna össze az a tanács, amit ők megszavazhattak. Ha valakit nem akartak megszavazni, tehettek javaslatot arra, hogy nem akarták ezt a tagot látni a tanácsban, hanem kommunt egyébként ilyen bázisdemokratikusan képzelték el, tehát lentről fölfelé tanácsokból épül föl, de hát ez persze nem valósult meg a gyakorlatban. Tehát a legtöbben nem akartak különösebben változtatni ugye az ajánlott, a proletár diktatúrában ajánlott tanácson. Másfelől pedig ugye a nők annyira hozzászoktak ahhoz, hogy nekik nincsenek politikai jogaik, hogy ugye nagyon sokan el sem mentek szavazni, vagy az is előfordult, hogy a választáson nem engedték őket szavazni, ha egyébként szavazójoguk volt. Tehát nagyon sok nemi sztereotípia élt még a korszakban.
És akkor úgymond egy régi beidegződés, és nagyjából tettek rá, hogy igazából mit mondott a hatalom, már pedig te ide nem jössz be, mert nő vagy, mondjuk így el tudom képzelni egy ilyen szavazást. Minden esetre, amiről eddig beszéltünk, abban volt több ilyen előrelépés is, azt szerintem elmondhatjuk, de hát azt is jól tudjuk, hogy a tanácsköztársaság azért mégiscsak valahol egy diktatúra volt, és ennek a diktatúrának, mint az összesnek, voltak vállalhatatlan dolgai is. Ezek között van, ami rosszul sikerült intézkedés, azt gondolom, mint a fehér pénz, vagy új pénz bevezetése, amit ugye említettél is, és én is fel akartam hozni, hogy a zsellérekben is ezt a helyzetet kiválóan így át lehet érezni, amikor a gazdák még azt is megkockáztatják, hogy rájuk rohadjon a termény, de ők semmit nem érő, vagy számukra semmit nem jelentő és nem érő fehér pénzért nem fogják odaadni a terményüket, és hát nyilván akkor aztán ilyen osztagok meg a Lenin fiúk és társaik érkeztek, és kimentek szépen a vidéki város faluba, leginkább faluba, aztán fogták és elvették, ami kellett. Szóval azért ez úgymond itt kezd terrorba torkolni, így mondhatjuk talán ennek mentén, ahogy nyilván éhezett a főváros, meg éhezett a város, oda kellett valahogy szállítani a terményt, ez azért nem működött magától, finoman fogalmazva sem.
A kommunnek a mézes hetei, ha mondhatom ezt, azok olyan nagyjából 3 hetet tartottak. Ez volt az időszak, ugye március 21-től április közepéig, húsvétig, amikor Móra Ferenc, ugye az ismert író, azt nyilatkozta, hogy ennél humánosabb diktatúrája még nem volt az emberiségnek. Tehát amikor alapvetően nincsenek erőszakos atrocitások, egy-egy gyilkosság történik, tehát mondjuk a Cserny-féle Lenin fiúk végeznek a hollánékkal, de alapvetően nem jellemző az, hogy itt elszabadulna az erőszak. Azonban április közepén a románok megindítják a támadást, és végül egészen a Tiszáig mennek előre. Ez viszont egy pánikot okoz a tanácsköztársaság vezetésében. Ekkor kezdődnek el a túszedések.
Ezt ugye hogy kell elképzelni? Milyen túszakról van szó? Kikről van szó?
A korábbi ugye, konzervatív liberális elitnek a vezetőiről, tehát például olyan politikusokról, akik valaha szerepet vállaltak a Tisza rendszerben, vagy a korábbi vezető konzervatív liberális írókról, mint mondjuk Herczeg Ferenc. Őket ugye elviszik, túszul ejtik, ez azt jelenti, hogy ugye fogva tartják őket, nincsenek velük szemben különösebb fizikai atrocitások, sőt, hát nem egy közülük lenyilatkozta azt, hogy ugye mennyit tudott olvasni, hogy a fogvatartás idején, de ennek abban a szempontból nem volt semmi értelme, mert minden ilyen túszedés, ez jellemző volt a tanácsköztárságnak az intézkedéseire, csak ugye újabb problémát okozott. És egy ilyen vegzálás volt. Tehát azok, akit is a rendszer ellenségévé tett, akik egyébként korábban nem lettek volna a rendszernek az ellenségei konkrétan. És ez volt ugye az egyik ok, ugye a túszedés, aztán például ugye megkezdődnek a különböző ilyen rekvirálások. Tehát ugye a Vörös Hadseregnek, amikor elkezdik szervezni a Vörös Hadsereget, a szakszervezeteken keresztül, ez egy nagyon sikeres szervezés volt, akkor azt hiszem, nagyon komoly zsoldot ígértek ugye a vörös katonáknak, meg mindenféle juttatásokat, tehát a proletár katonák, ugye a vörös katonák feleségei elsőként jutottak hozzá a különböző rekvirált javakhoz, lakásokhoz, vagy éppenséggel ugye a szocializált zsermócukrászdában, ugye a kávéházi egyesüteményhez, ami egy ilyen keksz volt. Tehát megérte elmenni vörös katonának, de viszont sokan voltak azok, főleg ugye a gazdák és a parasztok, akik ugye nem akarták odaadni mondjuk a lovaikat a Vörös Hadsereg támadó harcaihoz. Rengeteg ló kellett. Amit pedig ugye elvettek elővel. És hát ugye megint azt láthatjuk, hogy hogyha a Horthy-kori emlékezetet nézzük, akkor olyan elbeszéléseket láthatunk, hogy itt egy ilyen milyen nemzeti, milyen hazafias, elkötelezett magyar vidék állt szemben az internacionalista, ugye bolsevik proletár diktatúrával. Na most, ha megnézzük az egykori konfliktusok jelentős részét, erről ugye 2019-ben jelent meg egy kiváló forrásválogatás, ami a proletár diktatúrát mutatja be alulnézetből, ott például olyan dokumentumokat láthatunk, olvashatunk, amelyek arról tanúskodnak, hogy az történt, hogy ugye megjelennek azok, akik el akarják venni a gazdától ugye a lovakat, azért, hogy a Vörös Hadsereget segítsék ezzel, hogy kényszersorozzák a lovakat, hogy rekvirálják, viszont a gazdák vidéken ugye föllázadtak, nem akarják odaadni. Mit mondanak? Kiket kezdenek el ünnepelni? A pacifista Károlyi kormányt kezdik el méltatni, ugye a vidéken, mert hogy milyen jó volt akkor, hogy akkor nem akart harcolni.
Miközben azért itt elemi érdekünk, tehát hogy csak hogy lássuk és kicsit visszajelzzük magunkat abba az időbe, oké, hogy történt ez a pucs, meg volt egy mézes hete ennek a tanácsköztársaságnak, bocsánat, 3-4, de amit akarok mondani, hogy közben akkor megtörtént ez a román támadás, a román erők bejönnek a Tiszáig, ami már egyébként a nem általad emlegetett jegyzék határain is túl van, miközben ugye az egy félreértett határ volt alapból. Tehát azért itt én azt gondolom, hogy az egész nép megijedt, hogy ezek mit keresnek itt, és akkor most nekünk meg kéne harcolnunk a területeinkért. Tehát a nép részéről volt egy ilyen dolog, és a tanácsköztársaság részéről pedig nem feltétlenül csak az ország megvédése volt a cél, hanem volt egy másik cél is, jól tudom, hogy itt egyesüljenek a szovjet seregekkel.
Hát igen, ez egy, nem egy honvédő küzdelem volt abban a tekintetben, hogy itt a proletár diktatúra vezetése úgy gondolta, hogy igazából határok lényegtelenek, mert úgyis jön a forradalmi hullám, egész Európában majd különböző szovjet köztársaságok alakulnak, csak különböző szovjet köztársaságok egy nagy európai Szovjetunióba egyesülnek, amelynek a fővárosa majd Berlin lesz. El a 20-as évek közepéig még az orosz kommunisták is így gondolkodtak, hogy egy nagy európai Szovjetunió központja csak Berlin lehet, mivel a német munkás mozgalom volt a legerősebb. Kumbiláik is ebben a tekintetben így látták a jövőt, ez volt az ő várakozási horizontjuk, hogy majd a világforradalmi hullám végig söpör. És ugye mindenképpen egyébként segítséget is kellett szerezniük, tehát a tanácsköztársaság külpolitikája azon alapult, hogy hogyan próbálnak meg Kumbiláik kitörni a külpolitikai elszigeteltségből, amely egyfelől egy diplomáciai elszigeteltség volt, másfelől pedig egy gazdasági elszigeteltség, mert blokád alá vették az országot. És emiatt nagyon sok mindent csempészni kellett Magyarországra, például egyébként ugye fegyvereket, vagy ugye papírt nagyon nehezen lehetett ugye szerezni. Na most ebből adódott az, hogy Kumbéla, aki már az elején elmondta azt, hogy a magyarországi proletár diktatúra sorsát a nemzetközi proletár forradalomra alapítottuk, az azzal kapcsolatos várakozásokra, ugye próbálta például forradalmasítani a környező országokat, leginkább Ausztriát. Ezért történt az, hogy 140 millió koronát csempésznek ki Ausztriába, hogy azzal támogassák a német kommunistákat, hogy ott is Bécsben a proletár diktatúrát kiáltsanak ki, ami szövetséges lehet az országnak, de ezt a Bangasszei magyar követségről, ezt különböző ellenforradalmi csoportok ugye ellopták 1919 májusában, és aztán ezeket a pénzeket pedig el is tüntették egymás között, tehát el is tűntek ezek a pénzek, amit elraboltak az ellenforradalmárok.
Kudarcos kísérlet volt ez is, és ilyenkor, tehát ebben az időben elkezdett ez az egész történet hanyatlani, és ha jól tudom, akkor emellett párhuzamosan egy úgymond népi hadsereget, hogyha még élhetek ezzel a szóval, és elkezdtek szervezni, ami nem feltétlenül a tanácsköztársaság serege volt, mert egyszerűen védekezni kellett.
Hát a vörös hadsereg az ugye, ahogy a proletár diktatúra hadserege volt, de az biztos, hogy itt különböző nézőpontok álltak. Egyfelől ott volt mondjuk a tanácsköztársaság vezetősége, és mondjuk Böhm Vilmos és másokék, mondjuk a vörös hadsereg politikai ugye vezetését alkották, akkor úgy gondolkodtak, hogy itt mindenképpen ki kell törni az elszigeteltségből, hogy ha már ugye a külföldi kommunista törekvések finanszírozása kudarcot vallott, de nagyon fontos az, hogy akkor itt katonai kapcsolatot kell létesíteni a szovjet-orosz vörös hadsereggel. Ennek érdekében úgy vélték, hogy itt ugye a felvidéken át Kassó, Eper és Bártva felé kéne előre törni, és egyesülni az éppen Ukrajnában előre törő szovjet vörös hadsereggel. És hogyha létesülne a katonai összekötetés, akkor megmenekülne a magyarországi proletár diktatúra. Ez volt az ő szempontjuk. Mondjuk a katonapolitikai vagy szempont az volt, és itt jönnek be a későbbi hortikori vezetők, valamint hogy hát maga a vezérkari főnök Stumpf Dórér, aki kivételesen baloldali volt, tehát egy szociáldemokrata, később kommunista szimpátiájú, kivételesen jó katonai vezető, már zsenialitás sem túlzás vele kapcsolatban, aki úgy gondolta, hogy itt azért kell ugye a felvidéken előre törni, mert itt a éppen megszerveződő csehszlovák hadsereg jóval gyengébb, mint a világháborúban edzett román. Ezért arra felé kell előretörni, szintén kapcsolatot kell létesíteni. És voltak azok a katonák, akik ugye részben a Zsoldért bevonultak, részben pedig sokan közülük, hát valami honvédő lelkesedés vitte őket egyébként előre, és aztán nagyon csalódtak, amikor a visszafoglalt Kassán nem a magyar zászlót húzták föl, hanem hát kikiáltották, ugye majd az Eperjes központtal a szlovák tanácsköztárságot, ami egy magyar bábállam volt egyébként, de hát a visszafoglalt területeken ez a szlovák tanácsköztársaság kiáltódott ki, ami nagy csalódást okozott azoknak, akik úgy gondolták, hogy ez egy honvédő terület visszafoglaló háború.
Beszéljünk arról, hogy hogy dölt be a tanácsköztársaság, mert kicsit ilyen a zselérekbe is, és tényleg arra tudok legjobban hivatkozni, hiszen azt olvastam, olyan egyik nap észrevették, hogy hát ez már nagyon gyengül, következő nap meg már nem is volt tanácsköztársaság, szóval, hogy így lehet, hogy ez egy túlzás volt ott Fekete István, ahogy ezt leírta, de abban biztos vagyok, hogy ez egy olyan folyamat volt, ami hamarabb indult el, csak aztán egyszer csak észbe kaptak, hogy ja, hogy már itt tartunk, hogy ezt már nem biztos, hogy meg lehet menteni, és ugye a te különböző előadásaidban is előkerül az, hogy a tanácsköztársaságnak a vezetői azok sokkal hamarabb egy részük elkezdett menekülni, amikor már látta, hogy itt baj lesz.
Hát itt a kedves hallgatóknak ajánlom azt a Kérdések és Válaszok 1918-1919-ről című könyvet, amit még a Napvilág kiadó adott ki 2018-ban, amelyben a Hajdú Tiborral, aki a nagy tanácsköztársaság könyvet jegyezte 1969-ben vele, és még Egri Gáborral együtt egy ilyen kis kérdések és válaszok formájában írjuk meg a korszaknak a legfontosabb problémáit a modern és korszerű kutatások alapján. Ugye nagyon sok kérdése most ebben a beszélgetésben nem térhettünk ki, de ott azt olvasgatva a kedves hallgatók, hogyha érdekli őket a korszak, akkor további információkat és válaszokat kaphatnak. Na most itt valóban katonailag bukott meg a proletár diktatúra, de a nehézségek és a különböző ellentétek már annyira felerősödtek, hogy túl sokáig már nem húzhatta a tanácsköztársaság. 1919. júliusában már a szociáldemokraták, a mérsékelt szociáldemokraták is ugye kezdenek tájékozódni a külföld felé, és valamilyen átmenet felé. Ugye ez az átmenet majd egyébként az 1919. augusztus 1-i bukás után, tehát a Pey Gyula féle szakszervezeti kormány lesz, amikor a kommunnek és a proletár diktatúrának, hát mondjuk így a harmad vonala alakít kormányt, mikor elmenekülnek a kommunisták, valamint tehát a, ugye, a kommunistává lett szociáldemokraták, és itt hadd tegyem hozzá, hogy ugye Kumbila nem repülőgépen repült, vagy menekült el az országból, mint ahogy az édesanna elén olvashatjuk, mert abban Kosztolányi korabeli álhíreket parodizálja ki, hanem a népbiztos vonattal távoztak ők, és valamint tehát aztán utánuk a családtagjaik. Ausztriába, ugye kivéve Samueli Tibort, akit pont azért, mert a Vörös Terror egy jellegzetes arca lett, hozzáteszem, Samueli ugye nem csak a terrorral foglalkozott a tanácsköztársaság idején, ugye nem csak akasztatott, mint rendcsináló, vagy az ellenforradalmi lázongások leverője, hanem például ő volt az, aki a proletár gyerekek balatoni üdültetését is megszervezte, meg ő volt az, aki megszervezte Budapestnek az 1919 május elsői feldíszítését. Tehát a Samueli ez egy nagyon keménykezű ilyen menedzser volt ebből a szempontból, akire a legfontosabb ügyeket bízták rá. Na most Samuelit nem engedték be Ausztriába, így őt neki át kellett szöknie. Azonban szökés közben elkapták a határon, és hát ott öngyilkos lett, amit a pártörténetírás nagyon sokáig tagadott, hogy Samueli valójában öngyilkos lett, hiszen az öngyilkosság elkövetése az nem illette a hős kultuszába. Ez csak majd a kora Kádár rendszerben lesz ismert, amikor megjelenik a Kumbilánénak a visszaemlékezése.
Ugye, akkor még arról beszéljünk, hogy augusztus 1-én viszont konkrétan mi történt?
Az történt, hogy menjünk vissza egészen 1919. júniusáig, amikor úgy tűnt, hogy a proletár diktatúra egy május elejé válság után, mondjuk így a csúcson van, tehát visszafoglalják, ugye, Kassel-Pell és Bártva térségét. A 20. századi magyar történelme példátlan az a siker, az a katonapolitikai siker, ami ott történik. Tehát, hogy tényleg a magyar hadsereg, a vörös hadsereg egy diadalmasan előre nyomul, és ugye veri szét az ellent. Ez nem sok példa van erre azért a 20. században.
Itt a csehszlovák hadseregről beszélünk, ugye?
Igen. Kikiáltják a szlovák tanácsköztársaságot, Kumbéla ekkorban mondja azt, hogy elvtársak, ugye jó a proletár diktatúra, ugye mondja sokaknak, osztják ugye a kifliket is, vannak bizonyos jóléti intézkedések, ugye akkor viszont egy gazdasági problémák is jelentkeznek. Tehát a gazdasági problémákat alapvetően az okozza, hogy a korábbi teljesítménybérezés helyett bevezetik a 8 órás munkabért. És mindenki ugyanannyi pénzt kap, ugye a 8 órai munkáért, a fizetéseket meg is emelik, de mivel mindenki megkapja ugyanazt a pénzt, ezért hát kevésbé motiváltak a munkások ugye a munkára, és ebből adódik az, hogy nem csak a gazdasági nehézségek miatt, a terület elcsatolások miatt, és a termelési problémák miatt, és az ellátási zavarok miatt, de úgy így a morál csökkenése miatt is ugye, gazdasági problémák állnak elő, amire már rögtön válaszolnia kell a tanácsköztárságnak, és a tanácsok országos gyűlésén 1919. június második felében, ugye visszaállítják ugye az akkordbérezés a teljesítménybérezést, ami hát így egészen ugye abszurd, hiszen ha volt gazdasági célja a tanácsköztárságnak, többek között az, hogy ilyen kapitalista megoldásokkal, mint a teljesítménybérezés, azokkal szemben hozzá egy új típusú emancipatorikus egyenlősítő bérezést. Na, ez a gazdasági probléma. A vidékkel szemben kieleződnek az ellentétek. Tehát pont ugye a javak elkozása a rekvirálások miatt nagyon-nagyon felerősödnek a vidéki tanácsköztárság ellenes hangok. Aztán, mivel a tanácsköztárságban végül nem osztják föl a nagybirtokokat, hanem szociáldemokrata nyomásra azokat termelő szövetkezetekké szervezik. Ugye a szegény parasztok, akik addig támogatták a kommunt vidéken, azt látják, hogy nem változik semmi se, mert hogy ugye a szocializált nagybirtoknak ki lesz a vezetője, ki lesz ugye a menedzsere, a termelési biztosa. Korábbi országigazgatót ugye nevezik ki, hiszen ő ismerte az adott nagybirtokot, ezért meghagyja pozícióiban, csak hát kap egy új nevet. És hát nyilván már kommunistának is tartja magát. De az üzemekben is ez történik, hogy hát nem váltják le ugye a vezetést, hanem a menedzsereket pozícióban hagyják. Sőt, hát az is bekövetkezik, ebben hatalmas vita volt a forradalmi kormányzótanács ülésein, a jegyzőkönyvek egyébként olvashatók, hogy a neves bankárt, Krausz Simont kérik föl, hogy használja különböző pénzügyi kapcsolatait annak érdekében, hogy a kommun valahogy ugye kereskedni tudjon. És hát ki vannak borulva ezzel sokan, többek között Szamoly Tibor, a forradalmi kormányzótanács ülésein, hiszen hát hogyha valakiknek elvileg nem lehetne helyet proletár diktatúrában, akkor a Krausz Simon féle korábbi bankárok. De mégis szükség van rájuk.
Tehát gyakorlatilag azzal főztek, ami volt.
Igen, és nagyon sok feszültség származott ebből, és hogyha megoldottak egy problémát, akkor abból sokszor egy másik származott. És ehhez társult végül az, hogy Kumbéla kapott egy ajánlatot Zsors Clemenceau-tól, ez volt a Clemenceau jegyzék, aminek értelmében, amennyiben a Vörös Hadsereg, a Magyar Vörös Hadsereg feladja az elfoglalt ugye, felvidéket, és kivonul ugye a kikiáltó szlovák tanácsköztárságból, akkor cserébe a románokat kiparancsolják a Tiszántúról. És Kumbéla azt hitte, hogy megköti a maga Brest-Litovszki egyezményét, mert miképpen Szovjet-Oroszországban Lenin úgy stabilizálta hatalmát, hogy a németekkel ugye békét kötött 1918 márciusában, jelentős területek átadásával. Úgy gondolta Kumbéla, hogy ő is megköti a maga Brest-Litovszkiát, tehát megegyezik az Antant képviselőivel. Azonban Kumbélát átverték. Tehát Kumbéla egészen addig mindent azt csinált, amit Lenin is csinált volna itt Magyarországon, részben ez magyarázza a sikerét. Valószínűleg Lenin Magyarországon nem kötötte volna meg ezt a paktumot, mert Lenin sose követett másokat, sose mintákban gondolkodott, hanem tényleg, ahogy Lukács György ezt leírja a Lenin könyvében, mindig az adott konkrét helyzetet konkrétan elemezte. Tehát reálpolitikus volt Lenin. Kumbélét Lenin követte, megkötötte ezt a paktumot, azonban hiába adta fel a Magyar Vörös Hadsereg a visszafoglalt felvidéket, ami miatt Stromfeld Lauriel a kiváló vezető lemondott, mert úgy gondolta, hogy ez a kiürítés ez demoralizálja a Vörös Hadsereget, ebben igaza is lett. A románok nem hagyták el a Tiszántúlt, tehát Kumbélát átverték. És ebben a helyzetben Kumbéla úgy döntött 1919 ugye, júliusában, július végén, és a tanácsköztársaság vezetése, hogy akkor a románok ellen kell fordulni, és a románokat ki kell verni a Tiszántúlról. Ennek egyébként olyan oka is volt, hogy kellett az élelmiszer, és a tiszántúli termőföldek, termőterületek, meg az ottani gabona kellett volna. Ez volt az egyik oka. A másik ok pedig úgy gondolták, hogy akkor egy románokkal szembeni sikerrel helyre lehet állítani a tanácsköztárságnak az erejét, a belépetett bizalmat. Azonban ez a támadás, amit már nem Stromfeld Aurél vezetett, hanem egy ugye Julié Ferenc, akit ugye Julierrnek írnak, de akik még ismerték valaha, azt mondták, hogy Juliének kell ejteni a Juliét. Ő nem egy baloldali vezetője volt már a Vörös Hadseregnek, nem egy baloldali, nem egy elkötelezett vezérkari főnök, mint korábban Stromfeld, hanem szimpatizált ellenforradalmi csoportokkal. És például, ahogy megírta az ellenforradalmi lélekkel a Vörös Hadsereg élén című 1906-es visszaemlékezésében, cikksorozatában, hát ő szerepet játszott abban, hogy a Vörös Hadsereg támadó terveit a Bethlen Istvánhoz köthető körök átjátszák a románoknak. Tehát a románok tudták, hogy hol fognak támadni a magyarok, a vörös katonák, akik egyébként már demoralizáltak voltak, ez már nem az a Vörös Hadsereg volt, mint mondjuk a májusi vagy júniusi, ami sikerrel vívott harcot a csehszlovákokkal, és a román hadsereg is erősebb volt, mint a csehszlovák. És így a Vörös Hadseregnek a támadó akciója összeomlott. És 1919. július 31-ére nyilvánvalóvá vált, hogy itt a bukás elkerülhetetlen, és így született az a döntés, hogy a kommunisták maguk átadják a hatalmat a Szociáldemokrata Párt harmad vonalának, hogy a szakszervezeti politikusoknak, hogy Pey Gyula. És így jött létre ez a nagyon rövid életű Pey Gyula féle szakszervezeti kormány, és Kumbélai pedig elmenekültek az országból, bízva abban, hogy nem sokára visszatérhetnek, tehát Kumbéla se tudott már visszatérni.
Igen, 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 és a kommunisták egy része viszont, azt tegyük hozzá, hogy visszatér, de ez már egy teljesen másik történet. Akkor így eljutottunk végül a tanácsköztársaság bedőléséig, végéig, és tulajdonképpen az adásunk végéig is, de még szeretnék neked feltenni egy utolsó kérdést. Például ugye a terrorral kapcsolatban már itt mondtál egy nagyon érdekeset az adás, azt hiszem első felében, hogy azért igen, nyilvánvalóan volt terror, vörös terror, mondhatjuk így a tanácsköztársaság alatt, hiszen ez egy kommunista forradalom, vagy forradalmi kormány volt, ám de például nem volt olyan magas a halálozási szám, már nem mint hogyha most itt megint véralgebrába kéne belemenni, természetesen minden halál sajnálatos ilyen, főleg ilyen okokból, ám de vannak-e még más mitoszok, akár a Lenin fiúkkal kapcsolatban, akik nyilván dühös fiatalok voltak, meg biztos, hogy volt ott egy pár vérgőzös, dühöngő őrült, tehát ez elképzelhető, de akár az ilyen egységekkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a tanácsköztársaság emlékezetével kapcsolatban olyan mitosz, amit nagyon szeretnél megcáfolni, mert akkor én most megadnám ezt a lehetőséget neked.
Jó, hát persze, egy idealistaként és adott esetben egy mai, mondjuk itt legalábbis Magyarországon, ahol ugye béke van és nincsen háború, elmondhatjuk azt, hogy minden élet értékes, de azért lássuk be, hogy az első világháború után milliók halnak meg, és hát megint az anyagcsata, Verdun, Somme, ahol másfél millióan, vagy ugye 1.200.000-en halnak meg ugye a Szomi csatában, és csak 10 kilométert halad előre a frontvonal, tehát 1 méter előre haladásáért 120-an halnak meg, akkor azért lássuk be egy ilyen típusú kijelentéseknek, hát és mondjam, a korban minimum ugye nevetve, hanem dühösen fogadták volna. És itt ez nagyon fontos a korszakban, hogy az élet elértéktelenedett az első világháború idején. Tehát ezt nevezik egyébként brutalizálódásnak, hogy egyfelől a frontkatonák hozzászoknak ahhoz, hogy a problémákat ugye erővel és erőszakkal oldják meg, másfelől pedig azt, hogy az élet nem számít. És ha mellé tesszük azt, hogy mondjuk a világháború áldozatokhoz képest mennyi áldozata volt éppessége mondjuk a magyarországi vörös terrornak, akkor ugye viszonylag kevés. Tehát ezt Vári Albert ügyész számolta ki a Vörös Uralom áldozatai című 1929-es munkában, ő 590-re tette az áldozatok számát, de ő mindenkit beleszámolt, aki erőszakosan halt meg a tanácsköztársaság idén. Így lett a Vári Albert könyvében, ami nagyon sokáig a kánonnak számított, a Vörös Terror áldozata, a Gödi villanytereple betörő, akit lelőnek a vörös őrök. Azért elég egyértelmű az, hogy ő nem egy politikai terror áldozata. Vagy amikor részeg vörös katonák egymásra lőnek és meggyilkolják egymást, ők sem vörös terror áldozatai. Tehát azért nagyon sok ilyen eset van a Vári Albert könyvében, hogy le vannak írva az egykori halál körülmények. Így, ha újra számoljuk a Vári Albert és az ismert információk alapján, akkor ezt Bödög Gergely is megtette, meg Hajdú Tibor, akkor 365-380-ra tehető a vörös terror áldozatainak a száma, és ezt összevetjük mondjuk a finn polgárháború eseményeivel, ahol hát egy jóval kisebb országban több mint 10.000-en halnak meg, a politikai terror következtében, akkor kitűnik, hogy itt Magyarországon viszonylag békés volt ez az időszak, ami hát nagyon-nagyon megkökentően hangzik, de amennyiben összehasonlítjuk más területekkel, akkor itt se a vörös, se a fehér terrornak nem volt a nyázata, hozzátéve, hogy itt mondjuk a vörös terrorban és a fehér terrorban különbséget kell tenni, és ez mondjuk Bodó Béla, a fehér terrorról szóló, már magyarul is olvasható Napvilág kiadó gondozásában megjelent könyvében megteszi, hogy a vörös terrornak egy része arról szólt, hogy meg kell tartani a hatalmat, és kevésbé kínozták a terrorázatait, míg a fehér terror esetében arról volt szó, hogy már nem volt itt a politikai ellenfél, tehát már elmenekültek a kommunisták. Tehát ott leginkább a politikai bosszú, meg sokszor a nettó szadizmus játszott egyébként szerepet, meg persze az antiszemitizmus.
Igen, tehát akkor itt arról beszélünk, bocsánat csak, hogy ez meglegyen a hallgatóknak is, egy fehér terrornak pedig ugye akkor azt nevezzük, amikor már egy ilyen megtorlás következett a tanácsköztársaság után, és ilyen célpontokat szemeltek ki maguknak az újonnan hatalomra jövőknek is volt nyilván egy ilyen erőszakosabb ága, vagy nem tudom pontosan, hogy kik voltak ők, de ebben világosíts fel, kérlek.
Hát különböző jobboldali szintén a világháborúban brutalizálódott veteránok, akik mondjuk például szintén szedtek túszokat, csak mondjuk a kommun túszedései politikai célzatúak voltak, itt például az történt, hogy váltságdíjat követeltek sokszor.
Ez augusztus, és ugye? Tehát ez igen. Rögtön augusztus egy után elindult.
Igen, és mondjuk ugye meggyilkolják a Somogyi Bélát, és mellette Bacsó Bélát, a Népszava szerkesztőjét és újságíróját, akik leleplezik a fehér terrornak a atrocitásait, és hát brutálisan megkínozzák őket, de tényleg, tehát a szemknyúvás, ujjeltörés, Dunába vetés, hosszasan lehetne idézni. Tehát valahol, tehát más volt a fehér terror, tehát nem csak az áldozatok számában különböznek, hozzátéve, hogy a fehér terror hosszabb ideig is tartott, de itt a kínzásokban is például. Az egészet csak azt szeretném mondani, hogy a legjobb, hogyha összevetjük, hogy a párizsi kommun bukása után, a 1871 ugye, májusának végén, amikor megbukik a kommun, és elkezdődik az ellenforradalmi terror, amit a tervezete polgári kormány intéz, akkor John Merriman történész, a Yale Egyetemnek a professzora, oktatója a The Massacre című munkájában, ilyen 14.000-ről 30.000-re teszi a párizsi áldozatok számát. Tehát akkor bemennek, és akkor vérengzeni kezdenek kommunben. Ugye ez volt az első kvázi munkásállam, egy munkásvárosállam, ez amúgy nem igaz, mert nem proletár diktatúra volt a kommun, noha így akarta beállítani a munkástörténetírás, nem egy ilyen kétségbeesett akció volt, egy részben éhező, részben részeg, részben világforradalmi ábrándokat dédelgető párizsiak részéről. De akkora a pánikot okozott a párizsi kommun kikiáltása, hogy egyébként még itt Pest-Budán is elkezdik vegzálni a munkásegyleteket, Párizsban pedig hát egy tömeges vérengzés történik, és hát a Merriman már 14.000-30.000-re teszi az áldozatok számát, és amennyiben az óvatosabb becsléseket fogadjuk el, azok is több ezerről szólnak, és komplet szakmák tűnnek el. Na most ehhez képest, tehát mondjuk a párizsi 10 000-hez képest, és de minimum 1000-hez képest, azért mellétéve mind a vörös, mind a fehér terrort, az nagyon-nagyon alacsony szám. És hogyha ezt nézzük, akkor igazából az a kérdés, hogy annak ellenére, hogy brutalizálódott a magyar társadalom, annak ellenére, hogy olyan sok dühös veterán volt, és hát persze nyilván voltak itt konkrétan tényleg ilyen szadista figurák is, ugye mind a vörös terror parancsokai között, mind egyébként a fehér terroristák között, azért mégis föl lehet tenni azt a kérdést, hogy miért volt ennyire alacsony a szám. Tehát inkább ez merül föl kérdésként, amennyiben erőszak történetileg vizsgáljuk a korszakot.
Na, hát azt hiszem, hogy ez is egy ilyen érdekes belátás volt, mert hát végül is senki nem akarja felvállalni azt, hogy a tanácsköztársasághoz bármi köze lett volna, amiközben azt látjuk, hogy egy viszonylag békés kommunista kísérlet volt. Ezzel most nem dicsérni akarom, hogyha valaki félreértené, csak hogy gyakorlatilag ezek a történelmi tények, ami aztán magába roskadt, főleg a háború miatt. Ez egy jó összefoglalás szerinted?
Maga az ország roskadt már magába a háború miatt, és lényegében a tanácsköztársaság ez egy válságtermék volt. Tehát amikor a teljes politikai társadalmi gazdasági összeomlásból egy ilyen anything goes, akkor most próbáljuk meg ezt is. Hát, ha ez bejön. Aha. És hát egyébként nem jött be. De ez külpolitikai és egyéb körülmények következtében adódott. Noha mondjuk éppességgel akár csak a tanácsköztársaság vezetésében, vagy a melléálló értelmiségiekben, hiszen az értelmiség is nagyon sokáig szimpatizált a tanácsköztársággal, kiváló elméket látunk, és zseniális művészeket, hát a kor legjobb művészei támogatták a tanácsköztárságot, aztán persze, ugye elidegenedtek tőle, vagy azért, mint ugye Móri Zsigmond, mert csalódott, hogy mégse következett be a földosztás, noha támogatta a kommunt, vagy Babits Mihály, aki igazi pacifista volt, és a terrorral nem értett egyet, tehát bármiféle típusú erőszak alkalmazásával.
Na, én azt hiszem, hogy elérkeztünk az adásunk végéig, pedig talán még nagyon sok mindent lehetne mesélni arról is, hogy mi következett ezután, de sok könyvet is ajánlottál közben, úgyhogy remélem, hogy ezt a kedves hallgatók felírták maguknak, aztán akkor lehet olvasgatni, akit még bővebben érdekel a téma. Minden esetre Csunderlik Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és remélem, hogy még, hogyha lesz időd, akkor valamikor visszalátogatsz a műsorba.
Köszönöm szépen a meghívást!
És kedves hallgatók, mi pedig most búcsúzunk, én Rédai Gábor, de búcsúzik egyébként segédszerkesztő Katona Csaba is, valamint producer párosunk Hampuk Rihárd és Román Balázs. Ma a következő hetekben is természetesen jövünk, jön az Itt és Akkor podcast újabb és újabb részekkel, addig kövessetek be minket, például Facebookon is, illetve az egyéb csatornákon, és ne feledjétek azt sem, hogy amit ma mondtunk, az már történelem.
Ez egy Béton podcast.